Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén a 209. énekünket énekeljük. A 209. énekünket. Tökéletes volt minden tekintetben, mind amit Uram teremtél kezdetben. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk itt a húsvét ünnepe küszöbén. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy lelked által készítsd a szívünket erre az ünnepre. Munkálkodj bennünk a te drága ígéd által ezen az estén is. Szeretnénk megnyitni a szívünket és szelídséggel fogadni a beoltott igét, ami megtarthatja a mi lelkünket. Köszönjük néked, hogy eddig is munkálkodtál az életünkben, köszönjük mindazt, amit elvégeztél. Te tudod, hogy még mi az, amit el akarsz végezni bennünk, hogy valóban a te képed megjelenjen rajtunk, és legyünk a te népeddé. De kérünk téged, hadd legyen most csöndes a szívünk, szelíd és alázatos előtted, és úgy fogadhassuk el a te drága üzeneteidet. Köszönjük néked, hogy megőriztél a mai napon is bennünket. Köszönjük mindazt, amit elvégezhettünk iskolában, otthon, munkahelyünkön. Köszönjük, hogy sok bukásunkat is hozhatjuk eléd. Bocsáss meg a vétkeinkért, amikkel bántottunk téged a mai napon is. Köszönjük, hogy van kegyelem, van irgalom a számunkra, éppen a te keresztedért, a te véredért. Köszönjük, hogy így jöhetünk most eléd, és így tárhatjuk ki előtted a szívünket. Kérünk lelkeddel, légy velünk és áldj meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jakab leveléből olvassuk, Jakab levelének 4. részéből az első 10 verset. Jakab levelében a 4. rész első 10 verse így szól hozzánk. Honnét vannak háborúk és harcok köztetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből, melyek tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok, irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok. Mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt, parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik? De majd nagyobb kegyelmet ad. Ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szentejétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok. A nevetésetek gyászra forduljon, és az örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és fölmagasztal titeket. Kedves testvéreim, Jakab Jézus testvére írta ezt a levelet keresztjén testvéreinek, akiknek életében aggasztó jelenségeket látott. Ugyanis miközben azok magukat keresztjénnek titulálták, azok a dolgok, amiket Jakab látott az életükbe, alapjaiba kérdőjelezték meg az állításukat. Nem is Jakabról van itt szó, hanem az Úrról, az Úr lelkéről, aki ihlette Jakabot, hogy ebben a levélben egyféle önvizsgálatot elősegítő teszt sorozatot adjon a hívők elé, hogy annak segítségével vizsgálják meg a kereszténységüknek, illetve a hitüknek a valódiságát, és lássák meg, hogy jó úton vannak-e még, vagy valahol letértek a Krisztus útjáról. A 4. rész elején arról beszél Jakab, hogy a levél címzetjei, noha ők az Isten barátainak mondták magukat, de a világgal létesítettek túlságosan elmélyült kapcsolatot. A világgal, ami itt így szerepel, hogy aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz, vagy a világ barátsága ellenségeskedés Istenne. A világ szó itt nem a teremtett világot jelenti, hanem azt a kulturális közeget, azt a társadalmat, ami rendszer szinten élesen szemben áll Istennel, az Isten törvényével, az Isten akaratával, és helyette a teremtményeket isteníti meg, a természetet, az embert, az anyagiakat, az élvezeteket. Tehát a világ egy olyan kulturális közeg itt, az emberi társadalom, egy ökoszisztéma, talán ezt is lehetne mondani, aminek az alapvető jellemzője az Isten ellenesség, az Isten gyűlölete. Sajnos ez olyan minden meghatározó ismérve a világnak, ami a világnak minden egyes alkotó részére és alkotmányára rányomja a bélyegét. Alkotó részeken értem most az embereket, illetve az emberek által, a bűnös emberek által létrehozott kultúrát, a tudományt, a politikát, a gazdaságot, a vallási életet. Szóval mind ez, ami kiteszi a világnak a rendszerét, azt a hálózatot, amiben mi is benne vagyunk, ez valami sötét és gonosz dolog. Többször emlegetik az apostolok a jelen való gonosz világot. Gonosz, mert a gonosznak, nagybetűvel írva, az uralma alatt áll. Nem is csak arról van szó, hogy a világ az istentelen embereknek és az Isten gyűlölő embereknek köszönhetően olyanná válik, amilyenné, hogy mindenen, amihez az ember hozzáér, mindenen rajta van valami rontás, valami romlás, hanem az, hogy ezek az emberek pedig a világ fejedelmének, a sátánnak az ihletése és inspirációja alatt állnak. És valójában azért mondja Jézus a sátánról, hogy ő a világnak a fejedelme, vagy ennek a világkorszaknak a legfőbb ura, mert ő befolyásolja az Isten ellenes embereknek az egész értékrendjét, a gondolkodásukat, a megnyilvánulásaikat szavakban, tettekben. Ők a sátánnak a kiváló eszközei, abban, hogy a világ világ legyen, és a romlottság egyre terjedjen, egyre dagadjon. Ez a mostani struktúra, ez amit világnak nevez az apostol, János is így nevezi, vagy Jakab is így nevezi, Jézus is így beszél János evangéliumában erről a hálózatról, amiben mindjárt benne vagyunk. Ezen nem csoda, hogy az Isten átka van, az Isten haragja van, és Isten büntetése alatt, ítélete alatt áll tulajdonképpen. Nem fog állni, hanem most is az alatt áll, de egyszer, amikor Jézus visszajön, és eljön az utolsó ítélet napja, akkor azt olvassuk, hogy tűzzel semmisíti meg ezt a jelenlegi világot, itt nem csak a természetet, hanem mindazt, ami rá tapadt erre a teremtmény világra. Egyszerűen mindent átitatott, minden részletébe átitatta a kígyónak a mérge, a sátánnak a hazugsága, és ezt nem lehet más, hogy mondjam, megtisztítani, csak úgy, hogy tűz által megtisztítatik, és újjáteremtetik. Szóval a világ Jakab levelében is, meg mondom Jézusnál is, de János leveleiben is, sőt máshol is valami borzasztó negatívum. A hívőnek muszáj benne élni, a keresztjének muszáj ebbe benne élni, mert itt van, ide tett minket az Úr. Mi is részei voltunk ennek az istentelen struktúrának, de Isten lehajolt hozzánk és magához fordított bennünket, kiemelt a vele szembeni gyűlölködésből, ellenségeskedésből, önmagunk istenítéséből, és más emberré tett bennünket. De így tulajdonképpen mégsem vett ki ebből a világból, hanem itt hagyott bennünket ebbe a világba. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy tartsd meg őket ebben a világban. Itt vagyunk, és itt mi egy ilyen kibékíthetetlen ellentétbe állunk tulajdonképpen a környezetünkkel. Mert mi Isten félő embernek valljuk magunkat, és azok is vagyunk, a világ pedig Istent gyűlöli. Ez az egyik ilyen, a másik olyan. És egyszerűen egy nonsens, amit mond itt Jakab, hogy ti ezzel a világgal elkezdtek barátkozni. Itt a filia szót használja, a világgal barátkozni, az azt jelenti, hogy elmélyíteni vele a kapcsolatokat. Nem az a feladatunk a világban hívőként, hogy elmélyítsük a világgal a kapcsolatunkat, hanem az, hogy bizonyságot tegyünk nekik Istenről, vagy Krisztus evangéliumáról. Missziói küldetésünk van, úgy is lehet mondani, hogy az a küldetésünk, hogy Isten nevét mi megdicsőítsük ebben a világban. De nem az a küldetésünk, hogy a világgal lepaktáljunk. Hát ezt Jakab is tudta, meg mindenki tudhatta, mert erről világosan szólt az apostoli tanítás. De ezek a keresztjének, akiknek ír, ezek lepaktáltak, elkezdtek barátkozni a világgal. És ez oda vezetett, ahogy itt leírja ebben a negyedik rész első verseiben is, hogy ezek a hívők egyénileg is, meg közösségileg is elkezdtek megromlani. Azt mondja, hogy az jelent meg közöttük, hogy egy ilyen veszekedés, egy ilyen civakodás uralkodott el közöttük. Irigykedtek, és egymásra, és bántották egymást, és öltek is, hát a szónak valószínűleg az átvitt értelmében öltek is, veszekedtek, civakodtok, irigykedtek, gyilkoltok, mondja az apostol. Tehát valahogy megromlott a szívük a világ hatására, és ezért a kapcsolataik is elkezdtek megromlani, de az ima életük is rosszul befolyásolódott, ha szabad így mondanom, mert imádkoztak ugyan még ezek a hívők, de Istentől azt várták, hogy az ő saját kis kívánságaikat elégítse ki, mint egy ilyen automat, amiben bedobjunk valamit, és akkor kiad nekünk valamit. Azt várták, hogy Isten legyen az ő szolgájuk, és nekik adjon meg mindent, amit ők ott kéregetnek őtőle. Persze nem kaptak semmit Istentől. Tehát értitek ezt a furcsa helyzetet, amiben vannak a levél olvasói, hát azok is, meg mi is, akik ma olvassuk, mert mi is benne élünk a világba. Mások lónánk eredetileg, mint a világ körülöttünk, más az alapvető ismérvünk, mint a körülöttünk élő embereknek, volna itt küldetésünk, ehelyett sajnos ugye bennünket is megkísért azt, hogy elkezdünk haverkodni a világgal, és barátunká lesz, és akkor ez elkezd ránk hatni, mint amikor bemegyünk egy beteg embernek a szobájába, az megfertőz minket a maga vírusaival. A világ is, ha túl közel megyünk hozzá, elkezd minket megfertőzni, és olyan láv kezdünk válni, mint amilyen a világ körülöttünk. Egyénileg is olyanok kezdünk lenni, elvilágiasodunk, meg közösségileg is sajnos elvilágiasodunk. És hogyha kezdünk elvilágiasodni a szívünkbe, akkor el fogunk világiasodni az Istennel való kapcsolatunkba is, az ima életünk is megromlik, de az egymással való viszonyaink is megromlanak. És válunk egy ilyen civakodó társasággal, ráadásul beleolvadunk abba a világba, amelyik ugyanilyen. És eltűnünk, elszürkülünk, mint a kaméleon, beleolvadunk a környezetünkbe. És ez valami nagyon nagy tragédia. Szóval Jakab ilyen embereknek ír, és azt mondja nekik, hogy ti parázna férfiak és nők. Nem kíméli őket, hogy így mondjam, és elsősorban ő itt nem a testi paráznaságra utal, nem arra utal, hogy ilyen kicsapongó szexuális életük volt, hanem a lelkire. Azért mondja őket paráznának, mert ők az Isten barátai is akartak lenni, meg annak is mondták magukat, de a világ barátai is lettek, és a világ barátsága is. Ott volt tehát ugye az Ószövetség nyelven kétfelé sántikáltak, ugye így mondja az Ószövetség. Csak hogy ezt ugye nem lehet, mondja Jakab. Miért nem lehet? És itt jön ez a negyedik vers, ez a, aki az Úr barátja akar lenni, az istentelen világnak, annak az ellenségévé lesz. És fordítva, aki meg a világ barátja lesz, az az Isten ellenségévé válik. Tehát ha én az Isten barátságát keresem, akkor antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentétbe kerülök a világgal, ami körülvesz engem, a maga istentelenségével. Ha viszont elkezdek haverkodni a világgal, és kezdek úgy beleolvadni, és átvenni az ő értékeit, meg kulturális jelenségeit, jóvá hagyom, meg nem tudom, akkor meg mi történik? Akkor meg az Isten ellenségévé válok. Átváltozok az Isten ellenségébe, aki Isten támadja. Na, ez a lelki paráznaság. Amikor Isten gyermeke elkezd a világgal jól összehaverkodni, és jól összemelegedni. És kezd egyre inkább olyan lenni, mint a világ körülötte. Megtelik világi vágyakkal, kívánságokkal, aztán elkezd harcolni, vitatkozni, civakodni, aztán elkezd imádkozni is néha azért, hogy az Isten elégítse ki a vágyait, de nem kap semmit az Istentől. És közben nem dicsőíti az Istent a világban, nem tesz bizonyságot az Istenről egyáltalán, hanem szépen olyan lesz, mint a világ. Eléggé kemények ezek a Jakabi mondatok, de ezek után, hogy így mondjam, rámutat Istenre, mert nyilván orvosolni akarja ezt a helyzetet az apostol, és rámutat Istenre, és azt mondja az ötödik versben, hogy a Károli fordítás szerint így van, hogy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik. Na, ezt a mondatot nagyon nehéz lefordítani, tehát a legjobb bibliafordítók is killódnak ezzel, hogy hogy tudnák ezt helyesen visszaadni, ezt a mondatot. Hát így, ahogy itt van Károlinál, így nem. Tehát ez most már kiderült a kutatások alapján, hogy ez így nem jó, mert itt úgy tűnik, hogy az emberi lélekről beszél, amelyik irigykedik. De nem erről van szó az eredeti szövegben, hanem arról van szó, hogy Isten irigykedik a mi lelkünkre. Ugye ezt így, kicsit így furcsa hangzik, ezért úgy is fordítják le, már a 10 parancsolatban is ott van, hogy Isten féltékeny a lelkünkre. Isten a belénk teremtett lélekre féltékeny. Ez azt jelenti, ahogy a 10 parancsolatban, hogy Isten féltőn szerető Isten, ez azt jelenti, hogy Isten kizárólagosan akarja bírni a mi lelkünket, amit ő teremtett. Ő akar az egyedüli lenni, aki birtokol minket, aki beleszólhat a dolgainkba, aki meghatározhatja az összes rezdülésünket. Tehát Istennek ez a feltétlen igénye, hogy így mondjam, ami nem tűri azt, hogy mi magunkat másnak adjuk, és megengedjük például a világnak, amelyik tele van Isten gyűlöletével, és az inspirálja az emberek gondolatát, szavát, értékeit, megnyilvánulásait, nem akarja engedni, hogy mi engedjünk beleszólást a világnak, az életünkbe, a gondolkodásunkba, a szavajárásunkba, a döntéseinkbe, a különböző hétköznapi élettel kapcsolatos ügyleteinkbe. Ő akar egyszerűen dirigálni bennünket, mégpedig egyedül, osztatlanságot követel tőlünk. Osztatlanságot, teljes odaadást. És nem adja ezt, hogy így mondjam, lejjebb. Nem adja lejjebb. Ez az ő igénye. Tőlem is ezt várja, tőletek is ezt várja. Ő féltőn szerető Isten. És ennek a féltékeny úrnak, folytatja itt Jakab, az az alapvető ismérve, hogy a gőgösöknek ellene áll, és az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Isten, aki az Úr, aki bennünket egyedül kíván uralni, és egyre inkább ki akarja terjeszteni, hogy így mondjam, fölöttünk, bennünk fölöttünk, az életünk különböző zónái fölött az uralmát, és azt akarja, hogy egyedül az ő igéjének engedjünk tulajdonképpen, ő olyan, hogy a gőgösöknek ellene áll. A gőgösséget például Jakab onnan tudta megítélni, hogyha elmondja a gyülekezet tagjainak, hogy ti elvilágiasodtok, és nagyon rossz úton jártok, akkor a gőgösök válasza az, hogy én nem. Nem. Dehogy is. A gőgös ember az inthetetlen, megállíthatatlan, taníthatatlan. Ez egyébként már önmagában ez egy olyan fertőzés, ami a hívőkön is, hogy mondjam, eluralkodhat, ami a világ fiait jellemzi. Ez a sátánra megy vissza a világ fejedelmére, aki gőgössé teszi a világi embereket, büszkévé, hogy felhordják az orrukat, de a hívők, akik elkezdenek a világgal paktálni, ők is megfertőződnek ezzel, és elhagyják az alázatosságot, és lesz belőlük egy ilyen kevés, pökhendi, nem tudom kicsoda. Akinek dagad a keble az önbizalomtól, mindenkinél nagyobbnak gondolom magam, mindenkinél okosabbnak, mindenkinél talpra esettebbnek, igazi megmondó ember vagyok, én is ugyanúgy, mint mindenki a világban, arrogáns leszek, a magam dicsőségét munkálom állandóan, azt akarom, hogy az legyen, amit én akarok, elismerjenek, engem ismerjenek el, megfosztom Istent a dicsőségétől. Azt mondja Jakab, hogy az Úr, aki irigyen néz reánk, és féltékeny, hogy nehogy másnak adjuk már a szívünket, ellenáll nekünk, ha ilyenek vagyunk. Ellenáll. Nem kapunk tőle az ég egy világon semmit, hiába akarunk bármit is kapni. Az érme másik oldala, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Az alázatosaknak. Ugye az alázatosság meg Jézusra megy vissza, hogy így mondjam, aki mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtak a lelketeknek. Őt, az biztos, hogy ő a hívőknek, akik benne hisznek, az alázatosságot tanítja. Hogy alázatosak legyenek az Úr, ő előtte, ugye tudják, hogy ő kicsoda, meg én ki vagyok, és ennek megfelelően viszonyuljak hozzá, legyenek üresek a kezeim, nem magamat akarjam itt, nem tudom hova föltornázni, hanem az ő nevéért szálljak síkra, legyek tudatában az erőtlenségemnek, a kicsiségemnek, a kegyelemre szorultságomnak, a bűnbocsánatra szorultságomnak. Legyek tudatában, hogy semmiféle érdemeim nincsenek az Úr előtt se. És legyek alázatos, próbáljak legalább alázatos lenni az emberek között. Úgy mozogni a gyülekezetbe, de nem csak a gyülekezetbe, hanem máshol is, mint egy nem uralkodni akaró, hanem egy alázatos ember. És szolgálva vezessek, mert ha vezető vagyok, vezetnem kell, de szolgálva vezessek, alázattal. Azt mondja itt, az alázatosak kedvesek az Úrnak. Ugye Jézussal is az alázatossága miatt emeli föl őt Isten, megalázza magát ugye a keresztfának haláláig, és utána harmadnapon fölemeltetik, és fölültetik az Istennek a jobbjára. Ő rajta demonstrálta, ez a féltékeny Isten, hogy ő ilyen. Ő az alázatosságot jutalmazza meg. Azt fölemeli. Itt azt mondja az apostol, az alázatosaknak kegyelmet ad. Itt a kegyelem szó, azt gondolom, hogy egy ilyen tágértelmű, tehát általában jelöli Istennek az ajándékait. Mondjuk jelentheti azt, hogy megerősíti őket. A kegyelem megerősít minket mire? Arra, hogy a következő parancsoknak engedelmeskedjünk. Azzal folytatja az apostol, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, mondja. Isten, értitek, hogy ha alázatos vagyok, adja a kegyelmét, és megerősít arra, hogy engedelmeskedjek neki. Engedelmeskedjetek neki. Ugye ez az Istennek való engedelmesség az egyet jelent a Szentírásnak való engedelmességgel. Ószövetségi írások, újszövetségi, keresni, hogy mit akar az Úr, és ahhoz idomulok, ahhoz alkalmazkodok. Erre erősít meg Isten a kegyelmével, amit megad nekem, ha alázatosságba járok. A hívők napirendjét nem határozhatja meg más testvéreim, csak az Úr. Itt a napirenden nem azt értem, hogy mikor kellünk föl, meg mikor fekszünk, hanem úgy egyáltalán az életünk folyását. Az Úr szabhatja meg, hogy csináljam a munkámat, hogyan éljem a házasságomat, hogyan neveljem a gyerekeimet, hogyan kezeljem a problémákat, hogyan viszonyuljak az ellenségekhez, mit csináljak a gyülekezeti életben, a gazdasági ügyeimet hogy intézem, hogy rendezem, testvéri kapcsolataimat hogy rendezem, a politikai életben hogyan foglalok állást. Mindenben engedelmeskedjetek az Istennek, mondja. Keressétek, hogy mit akar, és kövessétek azt. A kegyelem által képesek lesztek rá, mert megerősít benneteket. De egy másik parancsot is ad, erre is a kegyelem erősít meg bennünket. Azt mondja, álljatok ellene a sátánnak. Na, itt megint a világ fejedelme jön elő, ugye? Aki körülöttünk settenkedik, és próbál bennünket áldozatul ejteni. Igen, lehet, hogy diktátuma alatt áll az egész kultúránk, egyének, közösségek létrehoznak egy sátánista világrendet, mindenre rányomja a bélyegét, ez a sötét személyiség, és különös célpontjai a hívők. Mi? Álljatok ellene a sátának, mert ő a titeket aztán biztos támadni fog. Például azzal, hogy a világhoz idomuljatok, és ugyanazt a nótát zengjétek, amit a világ zeng. Nem mondott le rólatok, Jézusnak is neki esett a pusztába, nektek is nektek fog esni, mondja, de hogy Jézus ellenáll, ti is ellenállhattok neki, a kegyelem által megerősítve. És ahogy Jézus nem engedett még a kereszten se a sátának, aki azt követelte, hogy szálljon le onnan. Nem szállt le. Legyőzte őt. Ti is legyőzhetitek, de a kegyelem által megerősítve. Legyetek alázatosak, hogy kegyelmet kapjatok Istentől, és tudjátok keresni, mi az ő akarata, és tenni aztán. És hogyha jön a sátán, tudjátok ellenállni neki, és elzavarni. Nem kell beleesni abba, hogy engedünk az ő indítatásainak, meg kísértéseinek. És ezek után még egy harmadik parancsot is mond. Azt mondja Jakab, és közeledjetek az Istenhez. Közeledjetek az Istenhez. Ne távolodjatok tőle, hívő testvéreim, mondja, hanem ha már eltávolodtatok, térjetek vissza hozzá. Közeledjetek hozzá. Közeledjetek hozzá. Visszatérés során pedig azt mondja nekik, tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök. Hát ez egy nagyon fontos szó. Ugye ez nem azt jelenti, hogy mossunk kezet, hanem azt jelenti, hogy fejezzünk be minden gonosz cselekedetet. Tisztítsátok meg a kezeiteket. Még azt gondolom, hogy nem is Jakab nem is a bűnbocsánatra gondol, hogy a bűnbocsánat által tisztogassátok meg a kezeiteket a gonosz tettektől, hanem kifejezetten ez a gyakorlatias dolog, hogy fejezzétek be, amit istentelenül csináltok. Hát aztán gondolkozhatunk, hogy mi az, mi is, mi az, amit nekem be kéne esetleg fejezni, mert nem jól csinálom, nem biztos, hogy mindent jól csinálok. Hát lehet bocsánatot kérni, meg lehet befejezni a dolgokat, van kegyelem, meg lehet tényleg abba hagyni olyan ügyeket, amiket az ember csinál. Azt mondja a próféta, hogy aki megvallja a bűnét, és elhagyja, befejezi, az bocsánatot nyer. Úgyhogy itt is ezt mondja az apostol, hogy hát fejezzétek be, amit rosszul csináltok. Vizsgáljátok meg, ha nem tudjátok, mi az, amit rosszul csináltok, ne mondjátok, hogy mert mindent jól csinálok, hanem álljatok az Úr előtt, és kérdezzétek, Uram, biztos? Ez jó? Az jó. Jól csinálom én? És kérjétek, hogy mutassa meg, lásd meg, Uram, van-e a hamisságnak valami útja én nálam? Aztán utána hozzáfűzi az apostol, hogy és szenteljétek meg a szíveteket. Szenteljétek meg a szíveiteket. Ez megint azt jelenti ez, hogy ti szenteljétek meg a szíveteket, hogy adjátok oda az Úrnak egészen. Osztatlanul engedjétek, hogy beleszóljon a szívetekbe, mert a szívben az értelem, az érzelmek, az akarat, a lelkismeret. Engedjétek, hogy a szíveteket egyedül ő irányítsa. Ne legyetek ilyen kettős szívűek, mert úgy is nevezi őket, hogy szenteljétek meg a szíveteket, ti két szívűek. Két szívű. Nagyon, ez is egy nagyon különös szó, amit használ az apostol, két szívű. Az a két szívű, aki próbálja az Istent is szeretni, meg a sátán dolgait is zavartalanul, és akkor próbálja valahogy mind a kettőt megtartani. Nem, szenteljétek meg, mondjatok nemet a sátának, és a szíveteket egy az egybe adjátok oda Istennek. Ne legyetek ilyen kétfelé sántikálók. Van egy ének, a dicséretek énekeskönyvben szerepel, szívünk egészen, ím neked adjuk. Ó, mi királyunk, add ehhez erőd. Ez nem talán szoktuk énekelni itt-ott a bibliaórákon, de valóban ez a dipszühosz, ez a két lelkűség, ez a két szívűség, ez a legnagyobb rákfenéje a hívő életnek, amitől mindnyájunknak úgy kell menekülnie, mint ördögnek a tömjén füstő. Szenteljétek meg a szíveteket, mondja, és egyedül neki hagyjátok, hogy döntő szót mondjon az életetekbe. És folytatom a 9. verssel, ahogy Jakab folytatja, hogy ti bűnösök, a kezeitek megtisztítása, meg a szíveteknek a megszentelése, az nem fog menni bűnbánat nélkül. Na itt érkezünk meg oda, hogy most bűnbánati Isten tiszteletünk van. Azt mondja a 9. versben, nagyon nyomatékosan, nyomorkodjatok, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek gyászra forduljon, örömötök szomorúságra. Miért? Azért, mert a kezeitek mocskosak. A szívetek meg ketté van osztva, és nem vagytok az úréi, teljesen osztatlanul. A világgal paktáltatok le, és a világ oszt be benneteket, és csinálja a ti indulataitokat, meg vágyaitokat, meg mindent. És nem az úré a szívetek osztatlanul. Érdekes, hogy miközben ezek így éltek ezek az emberek, veszekedtek egymással, az Istennel való kapcsolatuk teljesen ellaposodott, az imádságaik megromlottak, a gyülekezet civakodással telt meg. Eközben úgy tűnik, hogy ezek a hívők nagyon örültek. Olyan vidámak voltak, jól érezték magukat a bőrükbe, derűsek voltak, mintha nem lenne semmi baj. Pedig volt. Úgyhogy ezeknek a kis örvendezgető hívőknek azt mondja az apostol, hogy na most akkor eljött az ideje a sírásnak, meg a szomorkodásnak. Szedjétek össze magatokat, és nyomorogjatok, és sírjatok, és gyászoljatok, öltsetek tudatosan gyászruhát, és zokogjatok, mert síralmas állapotban vagytok. Síralmas állapotban. Tartsatok olyan bűnbánatot, mint a Ninive beliek, akik olyat tartottak, amilyet. Nem vettétek komolyan az Isten szentségét, a világ gonoszságát, a sátánizmusnak az erejét. Forduljatok el ettől, és fejezzétek ezt be, kedves hívő testvérei, mondja az apostol nekem is, meg hát nektek is, meg minnyájunknak. Ez az őszinte bánkódás, ez a tudatos bánkódás hozzátartozik, testvérek, az igazi megtérés, ez a keresztjén életben is. A keresztjén életben, és nincs keresztjén élet ilyen mély, tudatos, ön megalázás, hogy így mondjam, megalázkodás, vagy tudatos megszomorodás nélkül. Kérni is kell ezt Istentől, hogy adja meg nekünk ezeket, de ez a bűnbánó lelkület, ez hozzá tartozik az Úrhoz való közel. Nem lehet nevetgélve, vidáman, vállat vonva, hegyke módon, derűsen közeledni az Úrhoz, miközben a legnagyobb gazemberségből még mocsokból jövünk ki. Így mondja, közeledjetek az Istenhez. Hagyjátok abba a gonoszt. Fejezzétek be. És a másik pedig, hogy a szíveteket adjátok oda egyedül Istennek, hogy egyedül az övé lehessen. Szenteljétek meg a ti szíveteket. Ez az őszinte megszomorodás. Érdekes, hogy Jakabnál nem csak ez a megszomorodás, az összes többi parancs, az emberekhez, a hívő emberekhez szóló parancsként van megfogalmazva. Tehát most értsétek úgy, hogy nem azt mondja Jakab, hogy hát imádkozom azért, hogy az Isten adja meg nektek, hogy így meg így cselekedjetek. Vagy nem azt mondja nekik, hogy hát na, esedezzetek erősen hívő testvéreim, hogy abba tudjátok hagyni a rosszat, meg hogy kérjétek Istent, hogy segítsen nektek megszentelni a szíveteket, és aztán akkor ott várjatok, hogy majd valami történik, hanem így rájuk teszi a felelősséget. Ti csináljátok ezt. Nem, hogy közeledjetek Istenhez. Hát, jó, ja, majd az Úr majd közeledik, vagy én itt állok, aztán majd az Úr majd úgy megközel. Nem, szedd össze magad, és közeledjél az Istenhez, mondja. Ti csináljátok ezeket, a ti felelősségetek, mindegyik parancsnak a beteljesítése. És ugyanakkor azzal fejezem be, hogy rámutatnék még testvérek, hogy ebbe a szakaszba az apostol azért motiválja a hívőket erre a fajta viselkedésre. Mégpedig kezdi például a 6. versben a motiváció. Mindenhol van a parancs mellett valami motiváció. Azt mondja, az alázatosoknak kegyelmet ad. Akarsz kegyelmet? Szeretnék kegyelmet kapni az Istentől. Legyen az bűnbocsánat, megigazítás, örök élet, erő, békesség. Szeretnék kegyelmet kapni? Akkor törekedj alázatosságra. Alázd meg magad. Akkor folytatja, ha ellene álltok az ördögnek, elfut tőletek. Ez is egy milyen jó biztatás már, nem? Elég egy kis ellenállást tanúsítani, és a sátán elkotródik. Azt mondjuk, nem. Nem. Ha ellenálltok, ha nemet mondotok, meghátrál, elfut tőletek, elmenekül onnan. Mert pont azt csináljátok, amit nem akar, hogy csináljatok. Ő nem akarja, hogy engedjetek az Úrnak. És nem akarja azt, hogy engedjetek neki. És ha ezeket látja, egy ilyen hívőt, akkor elmenekül. Nem tud legyőzni benneteket. Ordít oroszlánként kerülget benneteket, mondja Péter apostol. De ha látja, hogy ellenállunk neki, mert az Úrnak engedünk, akkor meghátrál. Nincs rajtunk hatalma. Aztán azzal biztatja a 8. versben az olvasóit, hogy közeledjetek az Úrhoz. Miért? Mert akkor ő is közeledni fog hozzátok. Ő is közeledni fog hozzátok. Ha eltávolodtok tőle a világ kedvéért, ha elvon az a pólus tőle, akkor ő is eltávolodik tőletek. De ha elkezdtek hozzájönni, ő is közeledni fog hozzátok. És újra helyre jön, és elmélyül vele a kapcsolatotok. Közeledjetek, és közeledni fog hozzátok. Akarjátok, hogy közel legyen hozzátok az Úr? Akkor közeledjetek hozzá. És a 10. versben is van egy ilyen ígéret, amikor azt mondja, hogy ha megalázzátok magatokat, így összetöritek a szíveteket, akkor ő felmagasztal titeket. Ő felmagasztal titeket, mert aki magát előtte megalázza, fájlalja a vétkeit, nem igazolgatja magát, nem mentegeti magát, megalázza magát a retkes keze, meg a megosztott szíve miatt, meg a veszekedés, meg a nem tudom milyen bűnök miatt, amiket itt ugye előhozott, azt felmagasztalja. Nem csak megtisztítja az Isten, hanem fölmagasztalja, fölemeli, maga mellé állítja, megdicsőíti. Tehát valami nagyon szép dolog történik veletek, szép dolgok történnek veletek, ha ráléptek erre az útra, mondja Jakab a hívőknek. Ha az istentelen világ diktálja a tempót, ezzel összefoglalnám, ha az istentelen világ diktálja nekünk a tempót, lesznek istentelen kívánságaink, megromlik az ima életünk, az Úrral való közösségünk is, hogy így mondjam, ilyen értelemben meggyengül, elromlik a keresztényekkel való testvéri kapcsolatunk, közösségünk is, egy ilyen civakodó emberekké válunk. Egyénileg is rossz ez, de közösségileg is. Egyre jobban elvesztjük az identitásunkat, szürkülünk bele a világba, ha a világ diktálja a tempót, egyre inkább válunk megízetlenülő sóvá. A másik lehetőség az, hogy az Úr igényét komolyan veszem. Ő féltékenyen akar engem. Akárki is vagyok, féltékenyen azt akarja, hogy csak az enyém legyél. Csak az övé legyek. Kegyelmet ad, amivel serkent az engedelmességre, a sátánnak való ellenállásra. Azt munkálja, hogy közeledjek hozzá, megtisztított kézzel és megszentelt szívvel, mély bűnbánattal, és újabb-újabb okot ad erre nekünk, újabb-újabb ígéreteket ad nekünk, motivál a tiszta életre egy nagyon gonosz sátáni világba bennünket. Nyilván azért teszi, hogy betölthessük a küldetésünket, megdicsőítsük az ő nevét egyedül is, de közösségeinkben is. És betölthessük azt a küldetést, amit tőle kaptunk. És egyszer majd megérkezhessünk az ő csodálatos új világába. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Te látod, Urunk, hogy milyen nagy kísértésnek vagyunk mi is kitéve ebben a világban élve. Már Jakab korában is a keresztényeket ott csábított, ott kísértgette az istentelen környezetük, és próbálta őket tőled eltávolítani, és bennünket is ugyanez a világ vesz körül, és minket is ugyanúgy próbál eltántorítani tőled, és olyanná tenni, olyanná formálni minket, mint amilyen ő. Látod, hogy milyen hatalmas szellemi, lelki nyomásnak vagyunk kitéve a világ részéről, hogy alkalmazkodjunk hozzá, akár gondolkodásunkba, értékrendünkbe, vélekedéseinkbe, döntéseinkbe, különböző megnyilvánulásainkba, egész életvitelünkbe. Legyünk mi is talán materialisták, vagy élvezethajhászó emberek, pénzemberek, vagy én nem tudom. Te tudod, hogy milyen nagy nyomás van rajtunk. Köszönjük néked, hogy megállítasz bennünket, és elgondolkodhatunk erről a bűnről is, most is, ma este is. Köszönjük, Uram, hogy, és Urunk, hogy Te féltékenyen szeretsz minket. Újra és újra tudatosított bennünk, hogy nem akarod, hogy más vezessen az mi életünket rajtad kívül. Csak Te akarsz a szívünk, az életünk ura lenni. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy tanítasz minket a Bibliában, itt vannak a Te drága szavaid, a Te drága akaratod, törvényed, útmutatásaid. Hiszük, hogy azért mondod ezeket, mert ezek által vezetni, tanácsolni akarsz bennünket. Látod, hogy sokszor milyen két szívűek tudunk lenni. Megosztjuk a szívünket közted és a világ között. Látod, hogy a kezünk is milyen könnyen bepiszkolódik, mert csinálunk olyan dolgokat, amikre igazán nem kaptunk tőled semmiféle felhatalmazást, sőt. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket igazi bűnbánatra jutni minden vétkünk miatt, amikkel megszomorítunk téged, és könyörülj rajtunk, hogy közeledjünk hozzád ezzel az indulattal, ezzel az érzéssel. Köszönjük, hogy aki így jön hozzád, Urunk, annak Te kegyelmet adsz, és azt fölmagasztalod, azt megdicsőíted, azzal vele vagy, azt megerősíted, és segíted a szent életben előre. Add meg, hogy tudjunk komolyan elgondolkozni ezeken a szavakon, és váljon a számunkra életnek beszédévé, élő beszéddé, megelevenítő szóvá. Kérünk, vigyázz ránk az estén, az éjszakában, holnapi napunkat is készítsd az nagypénteket, húsvét ünnepét, hadd tudjunk neked örvendezni, áldott királyunk, Jézusunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap este 6 órakor ugyancsak bűnbánat istentiszteletet tartunk, aztán nagypéntek jön, pénteken 9 órától lesz istentisztelet úrvacsoroztással egybekötve, tehát pénteken 9 órától leszünk. Szombaton délután 4 órakor lesz a nagyszombati áhítatunk. Ha tud valaki süteményt hozni, akkor azt kérjük, hogy hozzon. Vasárnap és hétfőn pedig 9 órakor lesz istentisztelet mind a két ünnepen úrvacsoroztással egybekötve. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, 215-ös énekünket énekeljük. 215. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh. Énekeljük el mind a 6 versével ezt az énekünket. Thank you.
áldás békesség.